Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Udvardi Márton diakónussal Osmai Péter beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Udvardi Márton állandó diakónust. Egyházi alkalmazásban, vagy az egyház szolgálatában állsz. Hogyan kezdődött ez a szolgálat, milyen út vezetett ide?
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Gyerekkorom óta vallásos neveltetésben részesültem. Édesapám egy templomban dolgozott, először kántorként, aztán sekrestyésként, aztán lelkipásztori munkatársként, cserkészvezetőként, végül ő is állandó diakónus volt. Édesanyám pedig hitoktatott ugyanezen a plébánián, majd utána irodavezető lett. És így ő mellettük nagyon-nagyon sok mindent megláttam, megtaláltam. És hát így a gyerekkoromban ők egy másik plébánián dolgoztak, mi egy másik plébániára jártunk. Ez a Kruspér utcai kápolna volt Budapesten. És már egészen pici gyerekkoromban volt egy idősebb közösség, akik, bár nem volt akkoriban még annyira szabad, elkezdtek velünk, mint gyerekekkel foglalkozni. És így egy egészen jó kis csapat alakult ki belőlünk is. Mire 10 évesek voltunk, és a bérmálkozásra készültünk, addigra már egészen kialakult kis közösség lettünk, táborokkal, játéknapokkal, a vasárnapi szentmisék után közösen reggeliztünk, és akkor ott megnéztünk egy filmet, arról beszélgettünk, amíg a szüleink közben az ebédet elkészítették otthon. Tehát innen indult egészen pici koromból ez a történet. Aztán hát szép lassan felépült a világkiállítás helyszínén, ugye a Magyar Szentek temploma, ami mint plébánia szép lassan bekebelezte ezt a Kruspér utcai kápolnát, és oda átvonultunk mi, mint ifjak. Én nekem itt volt egy erős mellékvágánya az életemnek. Ugye 10 évesen én is megtaláltam a haverokat, barátokat, és ezt nem mondanám, hogy kibérmálkoztam az egyházból, mint ahogy ezt elég sokan megteszik, de azért nekem is megvolt az, hogy hát azért vasárnap elmentem a misére, de ez tényleg csak azért, hogy a szüleimmel ne legyen probléma, ne legyen vita, és minden rendben legyen, de ezen kívül abszolút semmilyen kapcsolatom nem volt az egyházzal. És ez az egy dolog tartott meg és hívott vissza, hogy ez a közösség, ez a csapat, nyilván elég sokan lemorzsolódtunk, de ez a csapat megmaradt, és mindig visszavártak. És éreztem azt, hogy van helyem akkor is, hogyha bárhol máshol esetleg.
Az mit jelent, hogy megmaradt ez a csapat? Tehát ők továbbra is együtt jártak misére, vagy voltak külön alkalmak, amelyeket szerveztek saját maguknak, vagy ez miben fejeződött ki?
Hát szép lassan ők is úgy felnőttek, tehát a 17-18 éves korosztályt elérték, és elkezdtek ők szervezni a kisebbeknek táborokat, ők intézték így a dolgokat, a vasárnapi reggeliken ők mindig egy külön asztalnál ültek, külön boly volt, hát ahogy ezt ugye a 10 évesek megteszik magukban. És hát ahogy visszakerültem, én már akkor dolgoztam, tehát nem egy elég későn érő típus vagyok, de erről azt hiszem, hogy egy külön témában lehet beszélni. Tehát én már akkor dolgoztam, és úgy kerültem vissza közéjük, hogy az egyik táborhoz hát nem volt elég felnőtt, vagy nem volt elég nagy, és kvázi szóba kerültem, mint lehetőség, és a csapat egyik fele félt tőlem, ismerve a életem másik felét, a csapat másik fele meg örült neki, hogy ez egy visszatérési lehetőség. És én úgy látom, hogy az Úristen itt lépett be a képbe, hogy tényleg ez az evangelizációs lehetőség, ez a újra visszatérési lehetőség, ez ott volt. És akkor én igent mondtam erre kérdésre, és onnantól szép lassan egyre mélyebben ismét benne voltam, mentem nekik segíteni, találkoztunk. Itt egy új dologgal találkoztam, ez a Karitász volt, ugye az Écsi Gábor atya, mint plébános, ő lett a Karitász igazgatója. Találkoztam szegényekkel, bár igazán a Karitász munkájában mélyebben nem vettem részt, de találkoztam szegényekkel, nehezebb sorsú emberekkel, és így ennyit a Karitászról hirtelen, aztán majd ezt később folytatom, és itt volt a következő történet, a templomi gitáros kórusban megismerkedtem a feleségemmel, aki oda járt egyetemre Pestre, de amúgy kaposvári volt, és hát megnősültem, és bár én esküdtem rá, hogy soha én a 11. kerületből nem vagyok hajlandó kilépni, nemhogy Budapestről, ehhez képest Kaposvárra kerültem, és itt megint egy egészen új dolog következett. A Szent Imre plébániára jártak a feleségemék, így én is oda kapcsolódtam be, ott is először a gitáros csapatba, mert ez egy olyan otthonos környezet volt számomra. Ugye ez a nagy kitérésem is a rockzene felé ment, tehát a gitáros csapat az egy éppen alkalmas lehetőség volt. És hát ezen a plébánián elég mély lelki élet volt, közösségi élet, tehát szép lassan mindenhol megtaláltam a helyemet.
Mármint a kaposvári
szentében. Mármint, így van. Tehát így Kaposváron is elég hamar megtaláltam a helyemet. Volt egy csapat, akivel összejártunk, ismerősök. Tehát úgy elég gyorsan sikerült úgymond beilleszkednem. És itt találkoztam a Szent András evangelizációs iskolával először. És hát mondhatom azt, hogy igazán felnőtt hitre itt egy Szent Andrásos kurzuson jutottam. Egy esti imádságnál találtam egy nyitott szentírást, Izaiás 55:10-11, és abszolút magaménak éreztem, hogy ott van az ige a kezemben, és nem tér vissza dolga végezetlenül, hanem igenis megteszi az én életemben is a feladatát, és találkoztam vele, és nem lehetett nemet mondani, és nem lehetett azt mondani, hogy ez nem nekem szól. Azt gondolom, hogy ez volt az igazi megtérésem, és az igazi felnőtt hitre jutásom. Bár a nősülés előtt megfordult a fejemben nekem is, mint minden 10-20 éves férfinak, aki úgy egyáltalán a kereszténységgel kapcsolatban van, hogy esetleg pap legyek, és tettem is ez irányba lépéseket, de nem volt még igazán élő hitem. Csak az, hogy volt egy megtartó közösség, amiben jól éreztem magam, és ez húzott ebbe az irányba. És aztán szép lassan itt a Kaposvári Szent Imrébe kurzusok, szolgálatok, szolgáló közösség alakítása, és elindult az élet. De emellett dolgoztam egy munkahelyen, ahol nagyon-nagyon nehéz körülmények voltak. Gyakorlatilag mondhatom azt, hogy szinte bele voltam kényszerítve abba, hogy a hitemnek abszolút ellene dolgozzak. Az ügyfelek átverése, a hozzá nem értésből adódó történeteknek a takargatása, és sorolhatom tovább. És nagyon-nagyon nehéz időszak volt. És közben a Laci atyával elkezdtünk beszélgetni. Ő ugye azóta a Varga László kaposvári megyés püspök lett. Ővel elkezdtünk beszélgetni, hogy hát a gimnáziumban ő fog a fiataloknak lelki gyakorlatot tartani, és hogy nincs-e kedvem besegíteni, kvázi így a Szent András evangelizációs iskola eléggé ügyes ilyen tanítási fogásokkal, egyéb pantomim játékokkal, hasonlókkal próbálja minél kézzelfoghatóbbá tenni a dolgot, hogy esetleg ezt felhasználva, vagy egy ilyen irányú tudást felhasználva nem akarok-e esetleg bekapcsolódni, hogy a fiataloknak az, amit ő elmond, az egy kézzelfogható hétköznapi példa legyen. És egy ilyen megbeszélésre mentem hozzá. Az akkor már köztudott volt, hogy mellette, aki dolgozott irodavezetőként, ő várandós, és hogy hát keresnek az irodába mást, de találtak is közbe valakit, vagy valaki besegített az irodába, és én erről teljesen nem is gondolkoztam rajta részben, más részben nem az volt, hogy hát az az új hölgy majd beül az irodába, ugye? És hát hamarabb végeztem Lacertjával a megbeszéléssel, mint ami a eredeti dolog volt, és egyszerűen megkérdezte, hogy hogy vagyok. És épp egy rossz napom után voltam ott, és akkor így kijöntöttem, hogy ez is rossz, az is rossz, ez se, az se, és sorolhatnám tovább. És ő csak ült, hallgatott, nem szólt közbe, nem... És amikor abba hagytam, akkor teljesen egyszerűen annyit mondott, hogy akkor van egy ajánlatom. És onnantól elkezdődött az, hogy ott a irodába kezdtem dolgozni. Eközben párhuzamosan az Egyházmegyében elindult egy akolitus képzés, és én erre jelentkeztem. Ott ugye már az akolitus avatás környékén voltunk akkor, amikor erről beszélgettünk. Akkor elkezdtem a irodába dolgozni, megtörtént az akolitus avatás, és én mondtam, hogy én nem szeretnék megállni, tehát hogyha van ennek folytatása, akkor lépjünk tovább. És harmad magammal indultam így neki a diakonus képzésnek, diakonus szentelés irányába. És itt nagyon-nagyon sok dolog történt közben. Ugye a Szent Imrébe egész napos szentségimádás van, ebbe is be tudtam kapcsolódni rendszeresen. Tehát ugye azzal, hogy ott dolgoztam, szomszéd épület, a templom, bármikor átmehettem. Ez egy nagyon fontos dolog volt. És így a lelki életben is egyre mélyebbre kerültem, és itt kapcsolódnék vissza a Caritáshoz. Ugye az iroda vezetéshez hozzátartozott az is, hogy besegítek, illetve koordinálom a Caritásnak a működését az egyházközségben. És hát támogattunk egy szegényebb réteget, akiről mi azt láttuk, hogy szegények. És ez egy élő és működő Caritás volt, ami azt jelenti, hogy nem csak ruhákat cserélgettünk, sőt ruhákkal igazából nem is nagyon foglalkoztunk, hanem tényleg konkrétan 20-25 családnak havi rendszerességgel élelmiszer támogatást adtunk, tehát csomagban, illetve volt még legalább 10-12 család, ez ugye változó volt, ahogy éppen nekünk is a helyzetünk adta, őnekik pedig anyagi támogatást a fennmaradáshoz, a gyerekeknek az iskolai lehetőségeihez, hogy ők is tovább jussanak. És egy idő után bekapcsolódtunk, az Egyházmegyébe volt melegételosztás, ami minden nap adtunk X embernek melegételt. Ott a plébánián gyakorlatilag ilyen 200 körüli létszámmal kezdtük el ezt az osztást, ami a mai napig 150-160 fővel minden nap működik. És igazából, amikor ehhez elkezdtük összeszedni az embereket, akkor először ugyanazt a réteget tudtuk megszólítani, tehát akiket mi ismertünk. És szép lassan, mivel ez ilyen közétkeztetés formájában menő dolog, tehát hogy nem válogathattuk meg igazán, hogy kinek adjuk az ételt, itt találkoztam az igazi szegénységgel. Tehát nem azokkal a szegényekkel, akik nálunk szegényebbek, hanem az igazán szegényekkel. Találkoztam olyan családdal, akik 5 gyereket nevelnek, a férj munkanélküli, a feleség nem talál munkát, ő is munkanélküli, kvázi segélyekből élnek, és mivel, hát ugye nyilván azok az emberek, akik erre a sorsra jutnak, mentálisan sem tartanak ott, hogy bármit, bármikor megcsináljanak segítség nélkül, valamilyen papírnak az elrontása miatt egy tolvonással megvonták tőlük a családi pótlékot, és így gyakorlatilag 28 ezer forintból élt a család 5 gyerekkel otthon, egy szőlőhegyen, egy, én nem, igazából négyzetmétert nem tudnék mondani, de 20 négyzetméternél sokkal több nem lehetett az a ház, ahol ők éltek. Egyetlen kályha volt az egyik sarokba, és emellett minden gyerek kvázi rendbe volt tartva, ahogy ebbe a körülmények között, meg ezekbe a helyzetekbe meg lehet tenni, rendbe volt tartva, iskolába, óvodába jártak. Tehát, hogy kívülről igazából túl sokat nem lehet rajtuk látni. Azt lehet látni, hogy a ruhájuk nem ugyanolyan, mint a többieké, de annyira nem kerülnek ki, és mégis az igazi szegénység kategóriát takarták. És itt már bennem elindult a kettősség, hogy nem bírok két lovat egyszerre megülni. A szegényekkel akarok foglalkozni, vagy az evangelizációval. Tehát az evangelizáció egy nagyon fontos csapásvonal volt mindig. Az, hogy megtaláljam azokat, leginkább a saját példámból kiindulva, ez megtalálni azokat, akik lemorzsolódtak, akik csalódtak az egyházban, megtalálni azokat, akik soha nem találkoztak Krisztussal, megtalálni azokat, akik pont a mi helytelen életvitelünk miatt egy nem megfelelő Krisztust ismertek meg, és ezeknek megmutatni, hogy mi a valóság. És mivel az evangelizáció mellett nagyon-nagyon sok dolog szólt, így sokkal nagyobb energiát, erőt fektettem ebbe. Így találkoztam a sejt evangelizációval.
Udvardi Márton diakónussal Osvai Péter beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu